Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, akitől segítségünket várjuk úgy életünkben, mint halálunkban. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és énekeljük a 165. dicséretünk első versét. A 165. számú dicséretünk első verse így kezdődik: Itt van Isten köztünk.
Itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni. Hódolhattal elé állni. Itt van a középen, minden csendre térve, ő előtte hújjon térdre. Az, aki hirdeti, s hallja itt az igét, adja néki szívét.
Kedves testvérek, ma olyan Isten tiszteletünk van, amely keretében a 10 parancsolat magyarázata történik, és elérkeztünk az esztendő utolsó úrnapján, vagy ennek a parancsolat sorozatnak az utolsó úrnapjához, amikor a 10. parancsolatot fogjuk magyarázni. Isten tiszteletünk következő részében a hitvallásunk tanítására figyelünk, a Heidelbergi K.T. 50. úrnapjának kérdését, feleleteit Nagy József presbiter testvérünk olvassa föl ma közöttünk. Tehát a Heidelbergi K.T. 50. úrnapjának kérdéseit és feleletét, amely az úri imádság a mi atyánk magyarázatát adja számunkra.
Hogy szól a 4. kérés? Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, azaz elégítsd meg minden életszükségünket, hogy ezáltal megismerjük, hogy minden jónak te vagy egyedüli forrása, és a te áldásod nélkül sem a mi igyekezetünk és munkánk, de még a te adományait sem válnak nekünk hasznunkra, és ezért bizodalmunkat mi minden teremtménytől elvonjuk, és egyedül beléd vessük.
Most a 10 parancsolat igéire figyelünk, melyet Fischer Péter presbiter testvérünk olvas közöttünk. Akik szeretnék követni a szemükkel, az énekes könyvük 589. oldalára lapozhatnak, és ott olvasható az énekes könyvünk 589. oldalán a 10 parancsolat szövege, amely Mózes 2. könyvének 20. fejezetében a 2. verstől 17. versig terjedő szakaszban van megírva.
Én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földéről, a szolgálat házából. Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, amelyek fenn az égben, vagy amelyek alant a földön, vagy amelyek a vizekben a föld alatt vannak. Ne imádd, és ne tiszteld azokat, mert én, az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyedíziglen, akik engem gyűlölnek, de irgalmasságot cselekszem ezerédíziglen azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják. Az Úrnak, a te Istenednek nevét hiába felneved, mert nem hagyja azt az Úr büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi. Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. 6 napon át munkálkodjál és végezd minden dolgodat, de a 7. nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja. Semmi dolgot ne tégy azon, se magad, se fiad, se leányod, se szolgálod, se szolgáló leányod, se barmod, se jövevényed, aki a te kapuidon belül van. Mert 6 napon teremti az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van. 7. napon pedig megnyugvóik. Azért megáldá az Úr a szombatnapját, és megszenteli azt. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened át néked. Ne ölj, ne paráználkodjál, ne lopj, ne tégy a fele barátod ellen hamis tanú bizonyságot. Ne kívánd a te fele barátodnak házát, ne kívánd a te fele barátodnak feleségét, se szolgáját, se szolgáló leányát, se ökrét, se szamarát, se semmit, ami a te fele barátodé.
Kedves testvéreim, a 10 parancsolat Istentől származik, ő adja ezt nekünk, és ahogyan ő örök Isten, úgy mindaz, amit a parancsolatokban elénk ad, örök és megváltoztathatatlan, mindaddig, amíg ő vissza nem érkezik, fia az Úr Jézus Krisztus által. Akik hiszünk ebben az Istenben, szeretjük és tiszteljük őt, jertek fennállva, tegyünk most vallást a mi hitünkről, az apostoli hitvallás formája szerint. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték, szálla alá poklokra, 3. napon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszent egyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Testvéreim, emlékeztetlek benneteket a mi Urunk Jézus Krisztus ígéretére, aki ezt mondta, aki tehát vallást tesz én rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek az én mennyei atyám előtt. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt majd én is megtagadom mennyei atyám előtt. Gyertek, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk a 119. Zsoltár szavaival. Uram, teljes szívből kereslek téged, ne engedd, hogy eltérjek parancsolataidtól. Szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Áldott vagy te, Uram, taníts meg rendelkezéseidre. Ajkam felsorolja szád minden döntését, minden gazdagságnál nagyobb öröm, ha intelmeid szerint élhetek. Utasításaidon elmélkedem, és figyelek ösvényeidre. Gyönyörködöm rendelkezéseidben, ígédről nem feledkezem meg. Amen. Kedves testvéreim, most helyünket elfoglalva, a 119. Zsoltárunk 22. és 24. versét énekeljük. A 119. Zsoltárunknak tehát a 22. és a 24. versét énekeljük. A 22. vers így kezdődik, Szent igaz igéd, ne vedd el tőlem.
Szent igaz ígéd, ne vedd el tőlem, hogy az mindenkor legyen az én számban. foglalván, és azt megtartom én minden módon, ha szerint élvén most is mindenkorhon. Gyönyörködöm a te törvényedben, szent parancsolataidat szeretem. Mindenek felett egész életemben én kezeimet készen felemelem. A te kedves parancsolataidra azokról beszélek mindenhol.
Kedves testvéreim, Isten igéje a tizedik parancsolatból szól hozzánk. A tizedik parancsolat a 2 Mózes 20, 17-ben van megírva. Mózes második könyvének 20. fejezetében, tehát a 17. versben ezt találjuk megírva. Ne kívánt felebarátott házát, ne kívánt felebarátott feleségét, se szolgáját, se szolgálóját, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a felebarátodé. Kedves testvéreim, a 10 parancsolat már az Ószövetségben is úgy foglaltatik össze, ez a summája, rövid foglalata, szeresd az Urat, valamint szeresd felebarátodat, mint magadat. Amikor ebben az esztendőben, havonta egy-egy vasárnapon hallgatjuk a 10 parancsolat magyarázatát, akkor talán sokan abba a kísértésbe esnek, hogy úgy gondolják, hogy a 10 parancsolat, ami életünknek pusztán a külső történéseit, cselekedeteinket kívánja szabályozni. Hogy hogyan éljünk, hogyan beszéljünk Istennel szemben, hogyan nyilvánuljunk meg, és mit tegyünk a mi fele barátainkkal kapcsolatosan. A 10 parancsolatból azonban a 10. parancsolat a cselekedeti szinteknél, a látható történéseknél mélyebbre vezet el bennünket. Már maga az, ahogyan ez a parancsolat kezdődik, ne kívánd, sejteti azt, hogy ez a parancsolat olyan helyre visz bennünket, ahol nem a kézzel fogható események és történések zajlanak. Ahova ez a parancsolat vezet bennünket, az valójában a mi cselekedeteinknek, a mi megnyilvánulásainknak, mint annak, ami látható rajtunk, általunk, meg körülöttünk, a forrásához vezet el bennünket. A gondolatokhoz vezet el bennünket, a vágyakhoz, a sóvárgásaink területére visz el, egy olyan területre, amelyet minden ember képes elrejteni mások elől. Ez a mi életünknek, annak a valóságnak, amit életnek nevezünk, talán a legbensőbb belső szobája, ahova gyakorlatilag egyedül csak mi járunk be, amely csak a miénk. Ez a legprivátabb, privát szférája minden embernek. Azt tudnélik, hogy mi forog a mi szívünkben, lelkünkben, milyen gondolatok születnek meg a mi fejünkben. Valószínűleg furcsa az, hogy ebbe az abszolút privát szférába, ahova senkinek nincs bejárása, ahova senkit nem kötelező beengednünk, amelyről az igazságot egyedül csak mi tudjuk, Isten mégis behatol és belép. Érdekes dolog ez, és meg is szívlelendő dolog, hogyha a mi embertársainkat, szeretteinket vagy ellenségeinket ki is tudjuk rekeszteni az életünknek erről a bizonyos területéről, van valaki, aki jön, és azt mondja, hogy nekem közöm van ahhoz, ami ott zajlik. Engem érdekel, és nekem közöm van ahhoz, ami a te gondolataidban, vágyaidban és sóvárgásaidban megfogalmazódik. Azért van Istennek ehhez köze, mert ami itt belül történik, valójában az fog majd kívül is testet ölteni és megjelenni. Olyasmit mond és tár föl nekünk Isten a Szentírásban, amit egyébként a világban megszoktunk, hogy van a pataknak forrása. Ha valaki kimegy ma itt Budapesten egy kilométernyire a Duna felé, akkor látni fog egy folyót, de senkinek nincs afelől kételje, hogy ez a Duna folyó valahonnan ered. Vannak itt a gyülekezetben, tudtommal többen, akik már el is mentek oda, ahol a Duna ered. Mert joggal feltételezzük, hogy annak, amit itt látunk, kell, hogy legyen egy forrása. Testvérek, a Biblia azt mondja nekünk, hogy annak, ami látható a mi életünkben, ami megjelenik a mi életünkben, annak is van forrása. Az nem csak úgy van. Annak van valamilyen forrása, és ez a forrás nem más, mint az embernek a szíve. Szoros összefüggés van. Aközött, hogy mi van ott legbelül a mi belső privát szféránkban, és hogy mi hogyan élünk. Mit teszünk, mit beszélünk, mi jön ki a szánkon, hogyan cselekszünk, hogyan mozgunk, mire jár a mi szemünk, mire figyelünk föl, mit hallunk meg, ez mind szorosan összefügg azzal, ami szívünkben ott belül van. Ez egy olyan titok és egy olyan szabály, amit Isten, ami teremtőnk tár fel előttünk. Az ember nem feltétlen ad ennek igazat, amikor megpróbál az ember megváltozni, sokan vannak ilyenek, akik azt mondják, hogy most le fogok szokni valamiről, és megpróbálják a külső dolgokat megváltoztatni. Ma különösképpen is egy ilyen világban élünk, ahol azt sugallja ez a világ, hogyha a külső körülményeinken sikerül változtatni, akkor az mindent megold. És minden ember, aki körülöttünk él, igyekszik egy szinttel feljebb lépni, azt gondolván, hogy ott azon a szinten a dolgok majd megoldódnak. Na majd akkor jobban fogjuk egymást szeretni a családommal, a feleségemmel, a rokonaimmal, ha egy kicsit jobban megy külsőleg. Mert azért nem tudjuk szeretni egymást, azért vagyunk idegesek, azért van ennyi feszültség, mert a külsőségek nem jók és nem elegendők. Ma a világnak ez a trendje, a világ ennél nem akar mélyebbre menni. Azt mondja, gyűjtsél, dolgozzál, gürizzél, keressél minél több pénzt, és ha a külső változik, akkor majd ez hozza a minőségi változást a te érzéseidben, mindabban, ami te vagy. Isten megbeszél nekünk egy másik szabályról, azt mondja, hogy nem így van. A titok, mindennek a titka, ami földi életünkkel kapcsolatosan a szívünkben van. Nem a külsőségekben, hanem a szívben. És hogyha a szívben történik valami, annak kihatása van a mi egész életünkre. Mind arra, ami bennünket körülvesz, meg jellemez. Testvérek, az Isten félő élet azt jelenti, hogy igazat adunk Istennek. És az Isten azt mondja, hogy minden, ami ered körülöttünk, ami fizikai, tapasztalható dolog körülöttünk, az mind a szív gondolata, a szívből származó dolog. Olyas szabály ez, mint a gravitáció, amely nyilvánvaló, hogy az emberiség története óta jelen van a Földön. Mégis csak 1687-ben jutott el oda egy tudós, Newton, hogy a gravitációt leírja. Azt mindenki tapasztalta, látta, de akkor lett ez kimondott törvény, vagy szabály, vagy fölismert dolog. De az addig is úgy volt. Testvérek, Isten törvényeivel is így van ez, meg Isten kijelentésével, hogy lehet, hogy az ember nem veszi tudomásul, de ez akkor is úgy van. És az Isten azt mondja, hogy minden dolog a szívünkből ered. És hogyha az életünkben valami változásra szorul, akkor legelőször a forrást, a szívet kell nagyító alá venni, ott kell rendbe tenni a dolgokat, és ha a forrás megjavul, akkor majd az eredmény, ami a szívből kiszármazik, az is mássá lesz. Minden embernek van szíve, vagy lelke, többféle megnevezést alkalmaz a Biblia, de valójában mindegyik megnevezés ugyanazt jelenti. Talán nem kell mondanom, de lehet, hogy vannak itt olyanok, akik még először vannak itt, vagy nem ismerik annyira az egyházi fogalmakat, hogy a Biblia, amikor a szívről beszél, akkor nem a testi szívünkről beszél. Az egy kép, egy analógia, ahogyan fontos a test számára a szív, még az élet végét is ezzel határozzuk meg, hogy utolsó dobban a szív, ugyanúgy az embernek központi lénye, vagy az ember lényének központi helye a szív. Nem a testi szívről van itt szó, hanem valami olyanról, ami láthatatlan és megfoghatatlan, az emberben kimutathatatlan. Ezt nem tudja kimutatni röntgensugár, ezt nem tudja lehallgatni az orvos. Ez egészen egyszerűen ott van minden emberben, a lélek, a szív, amely mozgat bennünket. És azt mondja a Szentírás, hogy ott dől el tehát minden. Összetartozik az ember lelke a testével, de nem anyagi és nem materiális része a mi lényünknek. A teremtés történet erről világosan beszámol, ahol Isten megformálta az embert a földnek porából, és azután lelket lehelt az emberbe. És azt mondja a Biblia, hogy így lett az ember élő lényé, élő lélekké. Az ember valójának van materiális, meg anyagban megfoghatatlan része, immateriális része is. Hát ezt el lehet fogadni, az Isten félő ember elfogadja, mert Isten mondja. Az istentelen ember meg azt mondja, hogy ez zöldség, ezzel én nem foglalkozom. Veszélyes dolog Isten kijelentésére, amit velünk megoszt, főleg az, ha velünk kapcsolatos, azt mondani, hogy ez zöldség, és ez engem nem érdekel. Ezért figyelünk arra, amit Isten nekünk ezzel kapcsolatosan mond. Tehát a szívből származnak a gondolatok, ott fogalmazódik, ott szökken szárba minden, majd azokból jönnek a cselekedetek. Az ember békessége is a szívben születik meg, és azután ez elhat a testére, a fizikai életére. És az ember nyugtalansága is a szívben születik meg, a szív szokott nyugtalankodni, és ez is elhat a testünkre. Emelkedik a vérnyomásunk, vagy nő a pulzusunk, sokféle jele van annak, amikor az ember a szívében nem talál nyugalomra. Azonban a Szentírás világossá teszi nekünk azt, testvérek, hogy a mi szívünk az csak korlátozottan képes működni. Korlátozottan képes működni. És ennek a korlátozottságának az oka a bűn. Az Istennel való szembefordulás. Úgy lehetne mondani, hogy egy hasonlattal, hogy az ember szíve a bűneset óta olyan, mint egy gúzsba kötött harcos, aki az ellenség börtönében szenved. Annyira meg van kötve az ember szíve a bűn által, és a bűn ura az ördög által, hogyha a hasonlatot veszem, akkor talán csak az ember a szemeit képes forgatni. Annyira össze vagyunk kötve, annyira korlátozottak vagyunk, hogy csak talán a szemünket tudjuk forgatni. Képesek lehetnénk többre is, csak korlátozva vagyunk, meg vagyunk kötve. Nem vagyunk szabadok arra, és nem szabad a szív arra, hogy többre tegyen. Minden gondolatát egy ilyen megkötözött harcosnak az köti le, ez minden vágya, ez a sóvárgása, hogy valamilyen módon kiszabaduljon. Hogy valamilyen módon ezeket a kötelékeket magáról levesse, és ki tudjon szabadulni a börtönéből. Aztán tudjuk azoknak az embereknek a leírásaiból, akik szenvedtek ilyen fogságban, hogy előbb-utóbb ez a vágy elmúlik, és marad az álmodozás. Amikor valahol tudomásul veszi az ember, hogy nem tudok innen megszabadulni, engem annyira őriznek, hogy innen lehetetlen megszabaduljak, akkor az embernek maradnak az álmai. Aztán a legvégén az ember már csak azt kívánja, hogy legyen vége. Elmúlnak az álmok is. És marad annyi, hogy de jó lenne befejezni ezt az egészet, és véget vetni ennek az egésznek. Nyilvánvaló, hogy egy ilyen helyzetben, amikor az ember lelke ilyen helyzetben van, akkor az ember mindent jobbnak lát a maga állapotánál. Ahogy ez a börtönökben is kiszokott alakulni, bármilyen furcsa ügye, de a börtön világokban is kialakulnak kasztok, vannak, akiknek nagyon rosszul megy a sorra, vannak, akik kicsit jobban, és vannak a börtönben is górék, akik uralják a börtönt, a rabok között. Nos, az ember ilyen, hogy mindenkire irigykedik, úgy gondolja, hogy a másiknak mégiscsak jobb. Csupán azt a helyzetet akarja jobbá tenni egy kicsit, vagy elviselhetőbbé tenni, amiben van. De ha fölemeli a szemét, ha megpróbálja fölfogni a valóságot, akkor mindig csak legyőzhetetlen falakat és rácsokat lát maga körül. Tehát az ember vágya ebben a korlátozottságban leginkább csak annyi, hogy elviselhetőbbé tegye a maga állapotát. Csak ennyi foglalkoztatja az embert, hogy valahogy ebben a helyzetben életben maradjak. Erről szól az ember beszéde, erre koncentrál az ember, hogy most ebben a helyzetben valahogy fönnmaradjak mégis a felszínen. Olyanok vagyunk tehát, mint egy rab, aki össze van kötve, akit őriz egy erős fegyveres, aki onnan szabadulni képtelen, csak a szemét tudja forgatni, talán csak gondolatai vannak, és egy előbb-utóbb már az sem. Azt mondja a Szentírás, hogy valójában a mi szívünket így köti gúzsba, és így fogja rabláncon az ördög. És az ember szívének igazi vágyódás az arra mutat, hogy ez alól valahogy kitörjön. Ez alól valahogy kitörjön. Az ember arra vágyik, hogy bizonyos kötelékeket leoldjon a kezéről. De ezt a képet használjuk, akkor lássátok meg, hogy ha egy fogoly le is oldja magáról a köteleket vagy a bilincseket, akkor még mindig a börtönben van. Még mindig nem győzte le a börtönőrt. Még mindig nem szabad. Valójában egy kicsit már szabadabb. Enyhült a gúzs szorítása. Egy kicsit lehet, hogy jobban megy. Hát tulajdonképpen az ember szíve erről szól, hogy ebbe a megkötözött, nyomorult állapotában keresi a szabadulást, és amikor már úgy érzi, hogy a cellájába szabadon járhat, kelhet, akkor sok ember azzal áltatja magát, hogy hát ez a szabadság. Ez a szabadság. Erre vágytunk. És ott szokott jönni az a kiégés, hogy na de, ha erre vágytam, ha ezért küzdöttem, hát még mindig itt vannak a falak, még mindig ott vannak az őrök, még mindig itt vannak a rácsok. Az ember újra és újra újabb akadályokba ütközik, és próbálkozik azzal, hogy azokat is legyőzze, és azokból is szabaduljon. De van egy nagy problémánk, testvérek, hogy miközben ez forog a mi szívünkben és a mi gondolatainkban, egyrészt van egy nagyon erős fegyveres, aki őriz bennünket. A Biblia azt mondja, hogy az ördög nem partner. Vannak korrupt börtönőrök, akik segítik a foglyokat a szabadulásban, de az ördög nem ilyen. Az ördög nem segít senkinek. Az ördög fogva tart, ő nem enged semmit, ami az övé. És a másik nagy probléma, testvérek, hogy telik az élet. Ezt mindannyian tudjátok velem együtt. Hogy az ember leszedi az egyik kezéről a kötelet, azt elment 20 év. Azt mondja, most már nincs adósságom. Háj, de jó, nincs több adósságom. Ja, hogy 50 éves vagyok. És akkor kéne kezdeni élni egy kicsit. De már kezd itt fájni, meg ott fájni. És az ember elszalad az élet, az ember élete, és az ember nem jut sehova. Azt gondolja, akkor lennék majd boldog. Úgy lennék majd boldog, ha ez meg az megtörténik, egyszer csak elmegy az élet. Nincs tovább. Nos, testvérek, ahhoz, hogy az ember szívén meg a lelkén valami jelentős változás történjen, hogy a szívünknek ez a korlátozottság, hogy mi vágyakozunk arra, hogy hogyan szabaduljunk meg ebből a nyomorúságos állapotból, és itt nagyon fontos, hogy az ember igazából erre koncentrál ebbe az állapotba, hogy hogyan vessem le a köteleimet, hogyan fúrjam a falat, hogyan távolítsam el a rácsot. És a Biblia azt mondja, hogy ebből mi nem tudunk megszabadulni önerőből, kevés hozzá az erőnk, aki őriz bennünket, az roppant figyelmes és nem megalkuvó. Itt valami másra van szükség, ez pedig az, hogy valaki eljöjjön és megszabadítson bennünket. Ez a szabadítás pedig nem az ember műve, hanem a Biblia szerint a szabadítónak a műve. És a szabadító azért jön, hogy a szívünk mindenféle korlátozottságából, kötelékéből bennünket kiszabadítson. Mi nem egy másik ember segítségére szorulunk, aki ugyanúgy rab, mint mi, csak egy cellával odébb, hanem mi egy olyan segítségre szorulunk, aki erősebb a mi fogvatartónknál, és akinek hatalma van a zárak felett. És a Biblia azt mondja, hogy egyetlen egy ilyen szabadító van, maga Isten jelenti ezt ki, ez pedig nem más, mint az ő fia, ami Úrunk az Úr Jézus Krisztus. A Biblia ezért nevezi Jézus Krisztus szabadítónak, akit Isten kent fel, Isten tett alkalmassá arra, hogy az embert megszabadítsa. Amikor ő megszabadít egy embert, akkor az ember egy egészen új helyzetbe kerül, és egy új állapotba kerül. Olyan állapotba, amiről addig az embernek fogalma sincs. Egészen úgy fejezi ezt ki a Biblia, hogy hogy újjászül bennünket a szabadító. Mint ha most kezdenénk az életet, amikor Jézus Krisztus felszabadítja a mi szívünket. Azt nem tudjuk. Az csak azt tudja, aki már újonnan született, akit a mi Urunk Jézus Krisztus megszabadított a bűn alól, hogy ez micsoda különbség. Mert amíg az ördög fogságában éltünk, addig el se tudtuk képzelni azt, hogy mit jelent szabadnak lenni. A szabadulás új lehetőségeket nyit meg az ember előtt, testvérek. Az igazi szabadság nem a szabadságra való vágyakozás. És ezt véssük jól a szívünkbe, testvérek, hogy az igazi szabadság nem az, hogy vágyakozunk a szabadságra, hogy azon agyalunk, hogy hogy kellene megszabadulnunk, levetnünk a köteleinket. Nem az a küzdelem a szabadság, hogy mi küzdünk az ellenfelünkkel, a fogvatartónkkal. Az igazi szabadság a szabadságban való élet. Az élet. És tudjátok, amíg az ember szíve kötelékekben van, addig csak ez mozgatja, hogy hogy lehetne a kötelékeket levetni. Amikor Krisztus megszabadít bennünket, akkor az ember egy szabad életre szabadul. Az egészen más. Akkor mi lehetőséget kapunk arra, hogy szabadságban éljünk. Az ember innentől kezdve más szemmel néz a világra. Már nincsenek rácsok, nincsenek falak. Nincsenek bilincsek, amik ellen küzdeni kellene, itt élni kell. És ez egy egészen más dolog, mint azzal foglalatoskodni, hogy hogy vessem le. Ezért más, testvérek, a Krisztusban, a Krisztus szabadságában való élet. Ezért más élet a keresztjén élet. Mert már nem levetkőzni akar valamit, már nem kiszabadulni akar valahonnan, hanem élni akar abban a szabadságban, amellyel Isten a szabadító által őt megajándékozza. A 10. parancsolat arra hívja föl a megszabadítottak figyelmét, Isten népének a figyelmét, hogy ami ott, abban az időben, amíg téged az Isten meg nem szabadított, betöltötte a szívedet, azt ne engedd, hogy most meghatározzon téged. Ott és abban az állapotban mindent magadnak akartál. Önző módon gondolkoztál. A jót mindig abban láttad, ami másnak jutott. Azt gondoltad, hogy a többieknek jobban megy, és sóvárogtál azért, ami a másé. De most már szabad vagy. Nem kell, hogy ez határozzon meg téged. Nem az fog meghatározni, hogy a többinek mi jutott, hogy a többiek mit kaptak. Azt mondja Isten, parancsba adja, ne is kívánd azt, ami a másiknak jutott. Mert szabad a te szíved. Lásd meg az Isten jóságát. Annak a jóságnak a korlátlan és felfoghatatlan mértékét, amellyel téged megszabadított. És adjad inkább magadat Istennek, egyre jobban. Adjad magadat Istennek. Hagyjad, hogy ő formálja a te szívednek a gondolatait. Adjad a te szívedet nékem, mondja az ige. És mondom én is nektek, hogy a valójában erre van szüksége a hívő embernek is újra meg újra. Mert az a régi reflex sokszor működik bennünk, hívő emberekben is. A másiknak jobban megy. A kutya fáját neki. Ennek mit meg nem sikerült vásárolni? Én nekem meg nem megy. Annak mekkora karácsonyfája van? Hogy világít az erkélye? Hát az enyémben meg csak a rossz seprű, meg a rozsdás bicikli van, nem? Az ember időnként azt érzi, még hívő emberként is, hogy Uram, hát annak miért adsz többet? Nekem miért adsz kevesebbet? Azt mondja a Szentírás, hogy a szív régen gondolkozott így, addig, amíg a bűn kötötte. Addig volt ez a jellemvonása, hogy a másikra nézett, és kívánta azt, ami a másiké, a felebarát házát, a feleségét, a szolgáját, a szolgáló leányát, az ökrét, a szamarát, meg mindent, ami a másiknak jutott. Az újonnan született embernek, testvérek, meg kell tanulnia Isten kegyelmében gyönyörködni és abban élni. Isten kegyelmében gyönyörködni és abban élni. És Isten tanít bennünket, hogy ne adj helyet a szívedben ennek a sóvárgásnak és ennek a vágynak, hogy a másik többet és jobbat kapott. Olyan csodálatos, hogy a Biblia végig vezet bennünket némely embereknek az életén. Kereszténység nagy apostola, Pál apostol egyszer leírja őszintén, hogy tüske adatott az ő testébe. Nem tudjuk pontosan, mit jelent ez, de arra gyanakszunk, hogy talán volt Pál apostolnak valami betegsége. Talán ő is arra gondolt, hogy hát jobb lenne, ha ez nem lenne. Mások nem betegek. És elkezdett imádkozni Istenhez. Böjtölt, könyörgött Isten előtt, azért, hogy az Úr szabadítsa őt meg. És az Úr nem szabadította meg. De mit mondott neki? Azt mondta az apostolnak, hogy elég neked az én kegyelmem. Tedd rendbe a szívedet, Pál apostol. Tedd rendbe a szívedet. Nem veszem el a te nyomorúságodat, amitől szabadulni akarsz. Tanuld meg neked azt, tanuld meg azt, hogy az én kegyelmemből élsz. Nem kell egészségesebbnek lenned, meg jobbnak lenned, mint ahogy ez talán másoknak jutott. Tanulj meg abban az állapotban élni, mert elég ez neked. Sőt, mondok neked még egy nagyobb titkot, mondja az apostol, hogy én az én erőmet a te erőtlenséged által is meg tudom mutatni. Tanuld meg, hogy én szültelek újonnan, én tettelek a magamévá, nekem van célom veled, és ami az én célom veled, annak nem akadálya az, hogy te gyenge vagy. Sőt, így még talán még inkább meg tudom mutatni az én erőmet. Kedves testvérek, az ember szívét sokféle vágy ostromolja, az újonnan született ember életét is, de tanuljuk meg csak a szívünket odaadni Istennek. Egyszer sok ember hallgatta Jézust. Jézus azt mondta a tanítványoknak, hogy enni kéne adni az embereknek. Szétszették a kezüket, és azt mondták, Jézus, hát hova képzelsz te? Mi adjunk adni ezeknek az embereknek? Hogy etessük meg őket? Jézus, hát ha 8 pékség állna itt, akkor se lenne elég, hogy több ezer embert most itt hirtelenjében megetessünk. Jézus, mitek van? Odahoznak 2 kis hal darabokat, meg ilyen kis uzsonna szendvicseket, de ez van. Azt mondja, Jézus, elég. Nekem elég. És Jézus csodát tesz ott, megszaporítja ezt a keveset, ami elég. Miért? Mert meg kell tanulni a tanítványoknak így gondolkozni. Az Isten kezében elég. És legyen elég az nekünk is. Ó, a tanítványok hozták Jézusnak, de mondták, hát ez semmi, ez nem lehet semmit kezdeni. Jézus azt mondja, elég. Elég. Ha a szív megváltozik, ha a szív megtanul Istennek hálásnak lenni azért, amit kapott, akkor testvérek, akkor egészen más szemmel nézünk a külső dolgokra is. Ott voltak a tanítványok, akik aggódtak, és azt mondták, mi ez? És ott van Jézus, aki azt mondja, hogy adjátok ide, elég, ültessétek le az embereket. Teljesen más szemlélet. Azt mondja az Úr, ne hagyd, hogy azok a vágyak és sóvárgások irányítsanak téged, amik annak idején voltak benned, amikor te még engem nem ismertél. Ha ismersz engem, akkor bízd magad rám, és akkor tekintsél úgy az életedre és az életed dolgaira, mint amiben minden Istennek ajándéka. Minden Istennek ajándéka. Más dolog így tekinteni, testvérek, a hétköznapokra. Azt mondani, hogy amin van, az Istentől van, és köszönöm szépen, elég. Többször szóltam nektek adventben, és most is mondom, a körülöttünk lévő világ nem így gondolkozik. Ma azt súlykolja nekünk, hogy szerez magadnak még többet, adjál a gyereknek, az unokának még többet, még jobbat, még fényesebbet, mint tavaly. A keresztény ember értse meg és vegye figyelembe Isten törvényét, amelyik mit mond? Ne kívánd azt, amit akkoriban kívántál, amikor nem ismertél engem. Ha ismersz engem, akkor tanulj meg más szemmel nézni a világra. Tanulj meg a szabadságban élni. Tanulj meg igent mondani és nemet mondani. Nem csak kapni, hanem tanulj meg adni is. Éld meg most annak az örömét, amit addig nem tapasztaltál, mert amíg csak sóvárogtál, mindig azt tett boldoggá, ha valamihez hozzájutottál. Próbáld ki, szabad vagy rá, adjál. Adjál abból, amit az Isten neked adott. Próbáld ki ezt az örömet is. Mit jelent tovább adni valamiből, amit Istentől kaptam? Próbáld meg azt mondani valamire, hogy elég így is. Lehetne jobban is, de elég így is. Jó ez így is. Testvérek, az Úr segítsen meg bennünket, és juttassa eszünkbe ezt a parancsolatot az elkövetkezendő héten is, amikor valószínű, hogy a beszerzések láza a legmagasabbra fog emelkedni, amikor az embereket azt határozza meg, hogy a másik mit vesz, a másiknak milyen van, a másik hova jutott, jusson eszünkbe ezen a héten. ahogy az Úr ma elenged bennünket, ne kívánd a te felebarátott házát, ne kívánt felebarátott feleségét, se szolgáját, se szolgálóját, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a te felebarátodé. Te az enyém vagy. Adjad a szívedet, a vágyaidat nekem, és én majd elégedett emberré teszlek és formálok téged. Így legyen ez velünk és közöttünk is. Amen. Úr Jézus Krisztus, a zsoltárossal együtt arra szeretnénk szomjúhozni, ami a te országod, ami a te tisztaságod, szentséged, ami a te lelkületed. Könyörüljél rajtunk, mert olyan sokféle egyéb vágy tölti be a szívünket, amit körülöttünk kívánnak az emberek, és hozzájuk hasonlóan sokszor bennünket is gúzsba köt az arra való vágyakozás, ami még nem a miénk. Taníts bennünket, Urunk, annak a felismerésére, hogy a te kegyelmed a legnagyobb dolog, amit a földi élet folyamán kaphatunk, és ha ezt megkaptuk, akkor minden egyéb csak ráadás és ajándék a te részedről. Segíts, hogy a te kegyelmedet, amellyel megjelentél ebben a világban a mi üdvösségünkre, így tudjuk mindennél nagyobbra és többre értékelni, és mindent az életünkben ennek a kegyelemnek alárendelni. Taníts bennünket így az igazi adventi örömre, amely tereád néz előre, és a te érkezésedet várja, hogy a te kegyelmed végtelen árja magával ragadhassa az örökké valóságba. Urunk, taníts bennünket erre az örömre, és segítsél is meg bennünket, hogy ennél kevesebben ne érjük be. Tisztogasd meg szívünket minden hamis indulattól, vágyakozástól, sóvárgástól, és taníts meg bennünket adni, ahogyan te is adtad az életedet érettünk, hogy nekünk életünk lehessen általad. Kérünk téged, hogy áld és szenteld meg így a mi ünneplésünket, és formálj bennünket, hogy ne olyan legyen a mi ünnepünk, mint azoké, akik nem ismernek téged, hanem lehessünk mi egészen a tieiddé. És a mi életünk hadd tükrözze azt, hogy a szívünkben elégedettek, boldogok vagyunk te veled, mert te megadtad nekünk azt, amit senkitől meg nem kaphatnánk. Kérünk téged, Urunk, hogy így formáld a mi egész életünket, és segítsél meg bennünket minden küzdelmünkben, amikor a hamis kívánságok elővennének. Hadd jusson csak eszünkbe a te igéd, a te figyelmeztetésed arról, hogy mit szabad nekünk kívánni, mi a jó és hasznos nekünk. Kérünk téged most gyászolóinkért, emlékezzél meg róluk, és légy az ő vigasztalójuk. Tanítsd őket is az igaz és szent dolgok után való vágyakozásra. Kérünk téged betegeinkért, ha ez van javukra, légy az ő gyógyítójuk, de minden körülmények között tanítsad őket arra, hogy az egészség mit sem ér a te kegyelmed nélkül, a te kegyelmed pedig mindenre elegendő, hiszen megtart és üdvözít minden benned hívőt. Kérünk, Urunk, családjainkért, szeretteinkért, nyugodalmas ünnepekért, kérünk téged a mi országunknak nyugalmáért, a kedves te neked, ajándékozz meg mindezekkel bennünket, hogy mi dicsérhessünk téged, és engedelmes szívvel néked szolgálhassunk. Amen.